A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: minden szervünk csak akkor tud működni, ha a vérellátása és az erek működése jó. Az erek hibás működése és betegsége nagyon sokféle tünettel jelentkezhet, attól függően, hogy hol és milyen típusú érbetegséggel állunk szemben. Az angiológia az emberi szervezet keringési rendszereivel, érhálózatával, véredényeivel foglalkozó szakág. Az érszűkület, a viszeresség, a trombózis, a mélyvénás trombózis után visszamaradó tünetegyüttes diagnózisa és kezelése az érgyógyászat legfőbb részét képezik. Innen a ma esti témánk az érgyógyászat lehetőségei. Meghívott dr. Puskás Attila érgyógyász főorvos. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben a 0740-274-165-ös számon. Tehát ismétlem a számot, 0740-274-165. És most köszöntjük ma esti vendégünket, dr. Puskás Attila érgyógyász főorvost a Marosvásárhelyi Rádió és természetesen a medicina mikrofonjai előtt. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy ma este is itt van velünk élőben.
Jó estét kívánok, én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, mindenkit szeretettel üdvözlök.
Puskás úr, ön pár nappal ezelőtt részt vett a Pápai Páris Ferenc Alapítvány rendezvényén, sőt, mi több, egy díjat is átvehetett. Röviden, mit kell tudni az említett alapítványról, és mit jelent önnek az, hogy a díjátadáson önt is elismerték, kitüntették, értékelték?
A Pápai Páris Ferenc Alapítvány Balla Árpád főorvos hozta létre 2000-ben, és a névadó tiszteletére, a Pápai Páris Ferenc, mint ismeretes Erdély egyik nagy polihisztora, orvostudor, de nem csak, filozófus, nyelvész, ő olyan hagyatékot hagyott hátra, ami mindenképpen érték, és ezt az értéket meg kell menteni, és a Balla főorvos alapgondolata az volt, hogy az ő nevével fémjelezve egy alapítványt hozzon létre, és ennek az alapítványnak a fő célkitűzése az, hogy az orvosok, családorvosok, szakorvosok továbbképzését segítse elő, illetve hát külföldön tanulókat támogasson az anyagi lehetőségeinek a függvényében, és évente 1-3 terjedő díjat ad ki olyan kimagasló eredményt elérő, gyakorló vagy kutató orvosnak, aki Erdélyben, tehát otthon, hazájában aktív, de munkásságát mindenképpen fémjelezni és elismerni szeretnék ezekkel az átadott díjakkal. Az évi 1-3 díj oklevél kíséretében és egy ilyen emlékplakett kíséretében, hát ezek között voltam én is. Összesen eddig 52 ilyen díjat osztottak ki 2000-től, és hát olyan nevek között kell magamat találnom, hogy mindenképpen nagy-nagy elismerésnek tartom, és nagyon nagy örömmel tölt el. Ugyanakkor kötelezés természetesen egy ilyen díj, hogy próbáljam meg a szakmámat a megfelelő szinten továbbra is, és megfelelő alázattal folytatni.
Szegényebbnek tartaná magát, hogyha nem rendelkezne ezzel a díjjal?
Mindenképpen ez egy olyan elismerés, ami nem csak szakmailag, hanem szerintem emberileg is, meg a köz szemszögéből nézve, és hát egy ilyen polihisztornak a nevével fémjelzett díj az mindenképpen egy hihetetlen elismerés, és ugyanakkor egy kötelességet is jelent. Tehát a Pápai Páris Ferenc örökösének lenni ilyen összefüggésben. Természetesen, hogy az embert, az ember elé nagy, nagy mércéket helyez, és a pápai Páris Ferenc, aki végigjárta Nyugat-Európát, úgymond peregrinált, és végigtanulta a medicinát, a filozófiát, a nyelvészetet, különböző nyugat-európai egyetemeken, végül is aztán Bázelben kapott orvosi diplomát, illetve Heidelbergben kapott filozófiai diplomát, tehát nagyon-nagyon képzett ember volt, és ennek ellenére hazajött, és itthon próbálta kamatoztatni, nem túl könnyű körülmények között annak idején, ugye a 17. században élt ő, és nagyon nagy enyedi kollégiumnak volt aztán a rektora, de fejedelmi, udvari orvos is volt, tehát nagyon-nagyon széles körű tevékenységet fejtett ki. Nos, egy ilyen embernek az örököse lenni ezzel a díjjal, az egy nagyon szép kitüntetés, és ugyanakkor egy kötelesség is.
Ön hogy látja a díjak gyűjtése, hiszen az orvos azt mondja magáról, hogy én gyógyítok, és akkor vagyok boldog, hogyha látom, hogy a betegem egészségesé válik. De mit érez akkor, amikor tudja, hogy a betegei helyre jönnek, egészségesek lesznek, de olykor kiáll a dobogó szélére, és a kezib adnak egy értéket, amiről tudja, hogy na, ez a munkám tükre.
Mondtam a díjátvételkor is egyébként, kellett, illetve illet mondani egy köszönő beszédet természetesen, és ott is elmondtam, hogy itt tulajdonképpen az igazi fizetség az a betegek szemében a hála. Tehát, hogy egy orvosnak, vagyis egy gyakorló orvosnak, nem a kutató orvos, aki mondjuk elméleti kutatással foglalkozik, az közvetlenül nincs kapcsolatban a beteggel, de egy gyakorló orvosnak a legnagyobb elismerés az a beteg részéről jön. A beteg szemében a hála, a megelégedettség és ő neki a javulása vagy gyógyulása a legjobb esetben. De egy ilyen díj természetesen, hogy az embernek a büszkeségét is egy kicsit úgy olajozza, hogy így mondjam, de azért nem szabad függnünk ezektől a díjaktól. Ezek a díjak mindenképpen csak tudatosítják bennünk azt, hogy igen, a közért is teszünk, és igen, minőségi munkát kell végezzünk, és ezek szerint kell továbbiakban is tevékenykednünk.
Ránézek egy könyvespolcra, és látom a könyveket, több ezer könyv van előttem. Ezeket úgyis el lehet képzelni, mint a díjakat. Az egyik jobb könyv, a másik nagyon jó könyv, a harmadik könyvet azért szeretem, mert tudom, hogy legalább 43-szor olvastam, vagyis vannak egy orvos életében is ilyen díjak. Az ön eddigi díjai közül melyik a legértékesebb?
Nem volt olyan sok díjam, úgyhogy mindenképpen ez egy egyik legértékesebb díj.
Minden elismerésünk, és tehát külön gratuláció a díjhoz. Azonban most kanyarodjunk vissza a mai témánkhoz. Puskás úr, megkérjük, hogy pár mondatban mondja el nekünk, hogy pontosan mivel foglalkozik az érgyógyász.
Az érgyógyászat, vagy angiológia, az a belgyógyászatnak egy szakága, hogy így mondjam, tehát tulajdonképpen nem sebészeti ág, hanem belgyógyászati ág. A belgyógyászati orvosi ágazatok azok általában azok az ágazatok, ahol az ember úgymond nem invazív technikákkal gyógyít, de az érgyógyászat ilyen szempontból is egy picit kivétel, majd szó lesz róla. Szóval, ahogy az érgyógyászat indult, az tulajdonképpen a belgyógyászatnak egy része, a belgyógyászat részeként tehát az angiológia vagy érgyógyászat három fő nagy területe bontakozik ki. Egyrészt az ütőerek, vagyis az artériák betegségei, másrészt a gyűjtőerek vagy vénák betegségei, és harmadrészt az úgynevezett árvagyerek, ahogy én mondom, a limfás, tehát a nyirokrendszer betegsége, amelyek nem is olyan ritkák, de igazából sokkal kevesebbet tudunk erről a rendszerről, és sokkal kevesebbet tudunk tenni ezeknek a rendszereknek a betegségeiben, mármint a limfás rendszer bántalmaiban. Tehát az angiológia lefedi az artériák, a vénák és a nyirokrendszer betegségeit, ezeknek a diagnózisával, tüneteivel és a gyógyításával foglalkozik. De ahogy aztán teltek ugye az évtizedek, úgy az angiológia kicsit átcsapott az invazivitásba. Mit jelent az, hogy invazivitás? Tehát olyan beavatkozások, amelyek úgymond véres úton történnek, tehát katéterezések, behatolunk az érbe bizonyos eszközökkel, és ezt részben az angiológus csinálja. Nyilván ez olyan határterület, ami országonként és régiónként változhat, van, ahol az érgyógyász, van, ahol a kardiológus, van, ahol a radiológus csinálja, van, ahol mind a három, hát nálunk körülbelül ugyanez a helyzet. Tehát az angiológus az egy olyan belgyógyász, így szoktuk viccesen mondani, hogy a legjobb sebész a belgyógyászok között, tehát nem sebész természetesen, de azért köze van valamilyen szempontból az invazivitáshoz, a sebészeti beavatkozásokhoz, ezekkel a katéteres műveletekkel. De tulajdonképpen egy belgyógyász angiológus ugyanúgy gondolkozik, mint egy általános belgyógyász, tüneteket mér föl, megvizsgálja beteget kézzel, aztán műszeres vizsgálatokat végez. Ezek a műszeres vizsgálatok a leggyakrabban ugye nem invazívak, tehát ultrahang és a többi. Ennek alapján felállít egy diagnózist, akkor elkezd ugye tanácsokat adni, megelőzés, prevenció, táplálkozás, étrend, életmód, illetve jön a gyógyszeres kezelés, és végső soron a súlyosabb formákban aztán jönnek a különböző invazív beavatkozások.
Tudomásunk szerint ön nem csak érgyógyász, hanem belgyógyász főorvos is. Milyen kapcsolat, milyen konkrét kapcsolat létezik a két orvosi szakág között?
Mint ahogy mondottam, az angiológia tulajdonképpen a belgyógyászatra épül rá, tehát senki nem lehet angiológus, anélkül, hogy valamilyen alap szakágat ne sajátított volna el, vagy diabetológiai alapképzése. És a belgyógyászatból aztán, mind erre ráhelyezett szakosodás jön az angiológia. Azt viszont tudni kell, hogy országunkban sajnos nem sikerült kiharcolni még mai napig sem azt, hogy ezt az angiológiát külön szakvizsgaként elismerjék. Ezért jó magam is kénytelen voltam külföldön szakosodni, mint ahogy annak idején Pápai Páris Ferenc tette, természetesen nem akarom magam összehasonlítani vele, de ilyen szempontból kénytelen voltam elvándorolni, mert jól lehet, tudtam, hogy ez a szak létezik, és ezt a szakot már űztük, honnan jött az örökség, tulajdonképpen én a Brassai Zoltán professzor kezei alatt nevelkedtem, tehát ő volt az, aki annak idején a 80-as években behozta szintén külföldről az angiológia első hullámait, és amikor én a 90-es években az ő klinikájára kerültem, akkor ott kaptam első kézből ezt a patológiát, és ott kezdtem tanulni az angiológiát, és aztán természetesen tovább és tovább fejlődni, és ezt az örökséget víve tovább gyakorlatilag sikerült az európai szakvizsgát letennem Olaszországban.
Mennyire kell legyen sebész az érgyógyász?
Volt nekem egy olyan mondatom diákkoromban, hogy én bármit fogok csinálni, csak véres ne legyen. És hát ilyen az élet, ilyen sorsot szán az embernek, hogyha ilyen nagyon határozott kijelentései vannak, akkor aztán megvicceli vagy megcáfolja. Olyan szempontból egy picit hasonlít a sebészethez, még egyszer mondom, hogy vannak úgynevezett véres beavatkozások, tehát a katéterezések, azok az intervenciók, azok az endovaszkulárisnak hívjuk ezeket az intervenciókat, amelyek tulajdonképpen behatolnak az érbe, de azért abban különböznek a sebészettől, hogy nem vágják meg a lábat, vagy nem tárják fel az eret, vagy nem távolítják el, hanem belülről próbálják gyógyítani, hát az érszükület esetében tágítani, a vénák esetében, ami nagyon tág véna vagy visszeres véna, azt lézerrel elzárni, vagy endovénással elzárni. Szóval ezek a technikák már a sebészeti határterületeket érintik. Jó magam természetesen olyan körülmények között dolgozom, hogy az artériás rendszerben ilyen intervenciókat nem tudok végezni, azokat mindenképpen klinikai körülmények között kell, de egy ilyen ambuláns betegellátásban, ahol én dolgozom, ott gyakorlatilag a vénás bántalmak jó részét ilyen mini invazív eljárásokkal kezelni lehet.
Milyen beavatkozásokkal szemben találja magát az érgyógyász?
A döntő hányada az érbetegeknek, mondjam így, a 70%-a körülbelül szakirodalmi adatok szerint nem szorul semmilyen műtéti vagy invazív, még egyszer ezt a szót használom, tehát úgymond véres, vagy endovénás, vagy endovaszkuláris beavatkozás, hanem egyszerűen életmóddal, rizikófaktor befolyásolással, erről még gondolom szó lesz, nyilván gyógyszeres kezeléssel és fizikai terápiákkal, fizikális terápiákkal, tehát járásterápiával, rendszeres fizikai mozgással, ezeket jól egyensúlyba lehet tartani, és csak 30%-uk körülbelül kerül oda, hogy valamilyen beavatkozásra legyen szükség, invazív beavatkozásra, és ezek közül ugye elkülönítjük az endovaszkuláris, tehát ami katéteres, és ami még csak ugye sebészet határát súrolja, vagy vannak aztán a sebészeti beavatkozások, főleg az artériás rendszerben az úgynevezett bypass, vagy áthidaló műtétek, vagy az endograf behelyezés, de az végül is még a katéteres beavatkozások kategóriájába sorolható. Ugye a igazi érsebészet, ami már nem az én szakterületem, de hát természetesen rokon, valahogy úgy kell elképzelni, hogy az érsebészet olyan, mint a szívsebészet, és az angiológia olyan, mint a kardiológia, vagyis a szívgyógyászat. Na most természetesen felmerül a kérdés, hogy miért kell ennyire felszabdalni a szakterületeket, mint ahogy a medicinában ez már mai trend irányvonal, hogy annyira szakosodunk, hogy egyre többet tudunk egyre kevesebbről, igaz, és ahogy a vicc mondja, hogy aztán mindent fogunk tudni a semmiről, a túlszakosodásnak ez a mottója, vagy hátránya, de azért a túlszakosodásnak természetesen vannak előnyei is, mert azt a szeretet az illető szakorvos nagyon jól tudja. De hát az angiológiát a kardiológiától azért érdemes elválasztani, mert egyrészt a kardiológiai bántalmak száma olyan nagy, hogy a kardiológusnak nincs ideje, hogy úgymond a perifériával foglalkozzon. Ugyanis az angiológia, vagyis az érgyógyászat azokkal az érbetegségekkel foglalkozik, amelyek a szíven kívül esnek, tehát nem a koszorúérbántalmakkal, hanem főleg a végtagi, úgymond perifériás erekkel, vagy a cerebrovaszkuláris, tehát az agyi erekkel, az főleg a neurológus foglalkozik, és aztán vannak a hasi erek, meg a zsigeri erek, azok ritkábban érintettek, de azok is érintve lehetnek, ezek is mind határterületi zónák. Aztán vannak az érgyulladások, az úgynevezett vaszkulitiszek, azok sokkal ritkább kórképek, amelyek szintén sok szervet érinthetnek, és vannak a hajszálér betegségei, különböző érgörcsök, a Raynaud-szindróma, és a többi. Egyébként nagyon tág patológiáról van szó, és nagyon-nagyon szép terület. Én mindenképpen bátorítom a fiatalokat, hogy ilyen irányban próbáljanak elindulni, mert az érbetegek száma viszont nagyon nagy, mint ahogy ezt a hétköznapi praxis is, meg a szakirodalmi adatok is mutatják, hogy például vénás bántalmak kisebb, kevésbé súlyos formái a populáció 60-70%-át érinthetik a krónikus vénás bántalmakét. A trombózis, azt tudjuk, hogy milyen nagy problematika, annak emboliás következménye életet veszélyeztethet, az érszükület súlyos stádiumban végtagvesztéshez vezethet, természetesen csak nagyon kis százaléka olyan súlyos, hogy ilyen stádiumba kerüljön, de hogyha idejében felfedezzük, és a rizikófaktorokat megfelelően befolyásoljuk, akkor meg tudjuk akadályozni, hogy súlyosbodjon ez a bántalom.
Gondoljunk például egy szájsebészre. Egy alkalommal valakit elkísértem, és arra lettem figyelmes, hogy a szájsebész azt mondja, hogy ezt nem tudtam volna elképzelni, valami nyilván történt, és ezért kérnem meg, hogy az érgyógyász mindent meg kell tudjon oldani adott körülményben, adott helyzetben? Vagy ajánlott-e, szükséges-e, hogy mellette akár egy sebész is dolgozzon?
Abszolút kollaboratív szakma, mint egyébként a medicinának legtöbb területe, tehát nem monofázisos, hogy így mondjam, tehát nem lehet egy szakterület terhére és vállára tenni mindent, hogy megoldhasson. Természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő utak legyenek kiépítve, kollaboráció az érsebésszel és egyéb szakterületekkel, mert ezekben a súlyos esetekben igenis az érsebésznek nagyon-nagyon fontos szerepe van. Igazából az ideális társítás az lenne az úgynevezett vaszkulár unit, ahogy az idegen szakterületen, idegen kifejezéssel mondják. Vannak ilyen nagyon jól fejlett klinikák, például az Egyesült Államokban, a Mayo klinikán van egy ilyen vascular unit, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy egy intézetben dolgozik a belgyógyász angiológus, az érsebész és a radiológus. A radiológusnak nagyon fontos szerepe van képalkotásban, illetve az intervencionális beavatkozások egy részét is ma már a radiológusok végzik, és ezek együttesen döntenek közösen konszenzus alapján a beteg sorsáról, hogy ez a beteg konzervatív kezelést igényel, ez a beteg intervencionális radiológiai, tehát tágításos, katéteres, balonos stentbe helyezést, vagy ez pedig érsebészeti beavatkozást. Természetesen itt is vannak sürgősségi kritériumok, vannak krónikus bántalmak, a kettőt el kell különíteni, az akut artériás betegségek, például a sürgősségi érelzárodások, azok néhány órás döntést igényelnek, mert ha nem, akkor a láb biztosan elmegy. Ezeknek a tudatosítása például a populációban is, ezekre az adások nagyon jók, ezek az adások, hogy egyáltalán mikor kell gondolni arra, hogy valakinek hirtelen elzárodott az artériája, és veszélyben van a lába, vagy mikor kell gondolnunk arra, hogy elzárodott a vénája, és trombózisa van, és a kettő közötti különbséget, hogy megértsük.
Főorvos úr, a mai világban szinte napról napra minden dolog változik, és fejlődik, és ez nem csak a technika, hanem értelemszerűen az orvosi berkekben is megfigyelhető. Hogyan kell ma, vagy szükséges-e például egy korlapot megírni, megfelelően kiállítani és raktározni?
Természetesen ugye a digitalizálással ez a folyamat könnyebbedett, attól is függ, hogy hol dolgozik az ember, mert hogyha állami intézetben dolgozik, akkor sokkal voluminózusabb, sokkal-sokkal nagyobb tartalmú korlapokat, és kézzel is kell kitölteni, tehát ott rengeteg papírmunka van, ami igazából egy orvosnak sokszor elveszi az orvoslásra szánt idejét, tehát az adminisztráció az néha megfullasztja magát a medikális aktust, de a beteg adatainak a rögzítése egy rendkívül fontos feladat, nem csak a személyes adatainak, hanem egyáltalán a kortörténete, az anamnézis, hogy hogyan alakult a betegsége, milyen tünetei vannak, a diagnózis. Ezt mondom, lehet rövid formában, lehet hosszabb formában. Erre egyébként vannak korlap mintázatok, mindenki a saját rendszerében megcsinálhatja a saját magáét is, de vannak szabványok, és ezeket azért is kell dokumentálni, mert egyrészt hivatkozási alap, másrészt akarva akaratlanul az orvoslás egy jogi aktus is, tehát ezeket mindenképpen megőrizni kell, és a beteg ellátásának, a szakszerű ellátásának a része az a korlapírás, és ez soha nem fog elmaradni.
Részben már érintettük, de konkrétan érdekel az, hogy mi a különbség az angiológus és az érsebész között?
Igen, az angiológus a belgyógyász, aki az érbetegségek diagnózisával, rizikótényezőivel, tüneteivel és konzervatív kezelésével foglalkozik, rehabilitációjával, mondjuk ezt is hozzá, nagyon fontos. Az érsebész pedig a kritikus stádiumú érbetegek műtéti megoldásaival foglalkozik, és a kettő között található az intervencionális, a radiológus vagy angiológus, még egyszer, ország szerint ez változhat, például Németországban vagy Svájcban az angiológus csinál majdnem minden katéteres intervenciót, nálunk döntően a radiológusok csinálják. Tehát ugye egyrészt az angiológus a belgyógyászati részét, a radiológus a katéteres részt, az érsebész pedig a kritikus esetek műtéti megoldását végzi el. Az artériás műtétek döntően a bypass típusú műtétek, illetve aneurizma rezekció. Az aneurizma az értágulat, tehát beszélünk érszükületről az artériás esetekben, viszont létezik úgynevezett dilatatív, vagyis értágulattal járó aneurizmának nevezett érbántalom, aminek az a veszélye, hogy kihasad az ér, és az egyén percek alatt elvérzik. Ezeket az aneurizmákat is ugye diagnosztizálni lehet ultrahanggal, CT-vel, képalkotó eljárásokkal, és ezek mindenképpen sebészeti beavatkozást igényelnek egy bizonyos méretet meghaladó stádium után. A leggyakrabban a hasi ütőér, az aorta érintett ilyen szemszögből, és a legnagyobb rizikotényező az a magas vérnyomás, meg a magas vérzsírszint. Ugyanúgy, mint hogy az artériás betegségeknek a fő rizikotényezői, azok ugye a dohányzás, a koleszterin szint emelkedés, a magas vérnyomás és a cukorbetegség. Ez a négyes, ami a leggyakrabban megtalálható a legtöbb artériás bántalom háta mögött.
Időközben Székelyudvarhelyről kaptunk egy SMS-t. Egy hölgy kérdi, hogy 43 éves már a lányom, 3 éve dagad a bokája. Volt vásárhelyen is, de nincs eredmény. Mi erről a doktor úrnak a véleménye?
A láb ödéma vagy láb dagadás az egy külön fejezet, tehát arról nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Nagyon fontos az, hogy mind a két láb dagad, vagy csak az egyik láb dagad. Ha csak az egyik láb dagad, akkor annak a dagadásnak lehet nyirokkeringési zavar az oka, lehet vénás keringési zavar az oka, lehet ízületi bántalom az oka. Tehát természetesen, hogy egy részletes anamnézissel, egy helyes klinikai vizsgálattal, utána egy megfelelő ultrahang vizsgálattal az esetek döntő hányadában meg lehet találni ennek a dagadásnak az okát. Saját praxisomban a leggyakrabban elnézett dagadás, amit nem találnak, hogy mitől van, az a nyirok rendszernek az érintettsége. Tudnilik, a nyirok ödémának a jó része, egy jó hányada örökletes, és egy csak körülbelül 30-35 év után kezd manifesztálódni, tehát addig úgymond látensen ott van, de nem dagad a láb, és ahogy aztán telnek az évek, főleg ha jönnek a terhességek is, elkezd dagadni az egyik vagy a másik láb is, de hát ezt így természetesen az étteren keresztül nem lehet diagnosztizálni, ahhoz el kell mindenképpen jönni egy vizsgálatra, és akkor esetleg részletesebben tudok választ mondani rá.
Milyen kritérium szerint kell a beteg megválassza magának a kellő érgyógyászt?
Ez azért jó kérdés, mert tulajdonképpen érgyógyász alig van, mert hogy, ahogy említettem, sajnos Romániában nincs is képzés. Azt, hogy érgyógyász, ha elmegyünk mondjuk 500 kilométerre arrébb, és elkezdünk beszélni román nyelven erről a területről, akkor azt se tudják, hogy miről beszélünk, nem is tudják, hogy mi az, hogy angiológia. Tehát ennyire rosszul állunk, és beteg pedig rengeteg van. Úgyhogy azt az érgyógyászt kell választani, aki éppen van. Tehát így nálunk a régióban van egy néhány ember, akik gyakorlatilag mind onnan rajzottunk ki arról a klinikáról, vagy annak a generációnak a következő leszármazottai, úgyhogy összesen 4-5-6, max. 10 ember van itt erdélyszerte, aki egyáltalán véleményt tud mondani ebben a patológiában, és ez nagyon rossz, mert úgy tűnne, mintha jók vagyunk, hogy nagyon jók vagyunk, de tulajdonképpen kevesen vagyunk. Mondtam ezt a diátvételkor is, hogy nem hogy jók vagyunk, hanem kevesen vagyunk, és nagyon sok a beteg, és akkor természetesen, hogy a betegek rá vannak szorulva, hogy azt a pár embert válasszák. De minél többen lennének, annál nagyobb lenne a választék, és annál jobban el lehetne látni ezt a patológiát, úgyhogy én személy szerint nyilván, ahogy tehetem, mindig segítek a képzésben. Nálam majdnem folyamatosan vannak vagy mesterizők, vagy rezidensek, akik jönnek és hallgatnak, és viszik tovább azt, amit csinálunk, úgyhogy mindenképpen valami elkezdődött, de hát ez nagyon lassan megy.
Ez akkor azt is jelenti, hogy az itteni érgyógyászok egy olyan monopól helyzetben vannak.
Igen, tehát ilyen szempontból mindenképpen, és hogy mondjuk így jobb kifejezéssel, hogy úttörők is, mert tulajdonképpen mi egy olyan területen vagyunk, amit a hétköznapi medicina kevésbé ismer, kevésbé alkalmaz, és mi gyakorlatilag ezen a téren kifejlesztettük azt a kapcsolatrendszerünket az érsebészekkel is, tehát érsebészek vannak, érsebészképzés van Romániában, angiológiai képzés nincsen, de mi kifejlesztettük a kapcsolatainkat érsebészekkel, radiológusokkal, tehát nálunk mondhatom azt, hogy ez a típusú betegellátás köszönhetően ennek a pár embernek sokkal-sokkal jobb, mint például Erdélyen kívül.
Puskás úr, egy érgyógyász melyik más szakorvossal vagy szakorvosokkal kell tartsa az állandó kapcsolatot, és miért, mi ennek a magyarázata, mi ebben a jó, vagy a szükségszerű?
Hogyha a rizikotényezőket nézzük, akkor ott van első helyen ugye a diabétesz például, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő diabetológiai ellátásban részesüljenek a betegek, és kollaboráció legyen a diabetológus meg az angiológus között. Nagyon sok végtagi fájdalom nem ér eredetű, erről beszélgetünk az adás előtt, ugye egymás között. hanem például ízületi vagy neurológiai ideggyógyászati oka van, tehát igen, jó kollaboráció kell legyen reumatológus, neurológus és angiológus között. Ugyanakkor az érsebésszel való kollaboráció elengedhetetlen, meg hát a családorvosokkal való kapcsolattartás is nagyon-nagyon fontos. A családorvosoknak is kellene egy alapképzés mindenképpen angiológiából. Jó lenne ez disziplinaként természetesen bevezetni az egyetemekre, de hát amikor jó magam ott voltam, akkor ezt sajnos sikertelenül próbáltam. Ez egyik oka volt, hogy én kiléptem az egyetemi oktatásból. Egyszerűen nem tudtam az angiológiát oktatni, meg egyáltalán áttörést elérni, hogy sikerüljön egy disziplinaként ezt a szakterületet bevezetni. Óriási haszna lett volna, lehetett volna magyarul is, románul is, angolul is oktatni az angiológiát, és simán kijött volna belőle az a docensi norma. Nos, visszatérve, tehát ez egy multidisziplináris terület, és kétségtelen, hogy ezeknek a szakterületeknek a kollaborációja lenne az ideális. A radiológusokat is még egyszer kell említenem, hogy a radiológia ma már egy hihetetlenül fejlődő, az imagisztika, a képalkotó eljárások, amelyek láthatóvá teszik a keringő rendszert élőben, fantasztikus lehetőségeket biztosít.
Arra gondolunk, hogy családorvos, kardiológus, sebész, professzor, és ilyen szavakkal élünk, amikor betegek vagyunk, és orvosokhoz kell eljussunk, és van, amikor, vagy az első pillanatban az érgyógyászat szűk specializációnak tűnik, azonban igen sok betegség tartozik ide, magyarázzuk ezt is el.
Igen, tehát hogyha ezt a három területet elkezdjük egy könyvbe kifejteni, az artériák betegségei, csak úgy röviden felsorolnám mondjuk a fejezeteket, amit esetleg egy ilyen könyvbe beleírnánk, hogy az artériás betegségek rizikótényezői, akkor ott beszélhetnénk a magas vérnyomásról, nagyon fontos ugye a diabetológia, a diabetes, nagyon fontos a vérzsír, a koleszterin, a triglicerid emelkedés, a dohányzás, az életmód, az ülő életmód, a mozgáshiány életmód, a vénás betegségeknél ugye a trombózisok kérdésköre, itt is természetesen kellene beszélni a rizikotényezőkről, melyek azok a főbb rizikotényezők, a műtétek, az ágyhoz kötöttség, immobilizáció, hormonkezelés, és vannak ritkán örökletes tényezői az érbetegségeknek, de a döntő hányada nem örökletes betegség ezeknek az érbántalmaknak. Akkor utána az artériás fejezetben természetesen sorra kellene venni az ateroszklerózis, tehát az érelmeszesedés kapcsán kialakuló betegségeket. Ez is hosszan tárgyalható, ennek is a kialakulása, a megnyilvánulási területei, hogy milyen érszakaszt érint a betegség, aszerint vannak a tünetei, például csak mondjak egy példát, ha valakinek a bél artériái szükülnek be, amit mondtam, hogy nem annyira gyakori, de nem is olyan ritka, inkább ritkán gondolunk rá, akkor az egyénnek hasi panaszai lehetnek, és agyon járja, végigjárja az orvosokat, és nem jönnek rá, és fogy, és fogy, és azt hiszik, hogy daganata van, és kiderül, hogy bél anginája van, ezt így hívják, tehát bélér szükület, és azt meg kell műteni, illetve ki kell tágítani, és utána helyre jön. Szóval voltak ilyen esetek a praxisban is. Kétségtelen, hogy az ér szükület tünet együttese attól függ, hogy milyen területet érint, és akkor ezeket megint részletesen lehetne tárgyalni, aztán jönnek a dilatatív érbetegségek, az aneurizmák, aztán jönnének a vaszkulitiszek, az érgyulladások, az egy picit már átcsap a reumatológia tárgykörébe, akkor jönnének a vénás betegségek, a trombózis már említettem, aztán a krónikus vénás betegségek, a viszeresség, a poszttrombózis, tehát a trombózis utáni állapot és annak a legsúlyosabb következményei a lábszárfeké, amiről külön könyvet lehetne írni, és még semmit nem beszéltem a nyirokrendszer betegségeiről, szóval volna nagyon sok mit oktatni, leírni, és természetesen átadni, mint tapasztalatot.
Mint minden jó szakorvos, az érgyógyász is mindig az egész embert vizsgálja, és mint jól tudom, ön különösképpen szem előtt tartja a testi és a lelki állapot egységét is.
Egyik szerelmem az angiológia, azt mondtam. a diátvételkor is, hogy én tulajdonképpen az angiológiával házasodtam össze, és én azt követtem, ezért is váltottam annyi helyet, kijöttem az állami klinikáról, és vittem magammal az angiológiát, hogy tudjam ott csinálni a praxisomban. Viszont a másik szerelmem az az életmód medicina, az egy nagyon növekvő és egy új terület, ami tulajdonképpen azt próbálja tudatosítani, hogy az életmódunkkal a krónikus betegségeknek egy nagyon nagy hányadát, legalább 60-70%-át jelentősen meg tudjuk előzni. Életmód medicinának ugye a része a rendszeres testmozgás, a táplálkozás, a megfelelő pihenés, a toxinok kerülése, és ezek már közhelyszerűek, de annyira fontosak, hogy soha nem lehet elégszer őket említeni. Szóval ezeket a területeket természetesen, ha figyelembe vesszük, akkor az embert, mint egészet tudjuk kezelni, tanácsokat tudunk neki adni, kikérdezzük, hogyan él, mit tudna változtatni. Nyilván egy 20 perces, 30 perces kontaktus a beteggel nem túl hosszú, de hogyha ezt rendszeresen ismételve tesszük, és megfelelően tudunk hatni rá, akkor bizony jelentős eredményeket tudunk ezen a téren is elérni.
Használjuk ki az utolsó percet is, és megkérdezzük, hogy melyek az érgyógyászat mai lehetőségei. Ezt a választ csak elkezdjük, és majd a közeljövőbe tekintettel a megmaradt és beérkezett kérdésekre is még folytatni fogjuk.
Az érgyógyászat nagyon nagy ütemben fejlődik. Céloznék elsősorban azért mindenképpen a nyugat-európai országokra, ott, ahol megfelelő lehetőségek vannak, és itt elsősorban a nagy-nagy fejlődési irányzat az az imagisztika, tehát a radiológiai rész és az invazivitás, tehát azokat az eseteket, amelyek régebb elveszettnek tűntek, tehát hogy mondjuk amputációra kerültek, vagy teljes trombózis volt, és elzáródtak a vénák, stb. Ezeket ma már katéteresen olyan csodálatosan tudják kinyitni, hogy az egyénnek az életét, a végtagját, vagy az életminőségét nagyon-nagyon jelentősen tudják javítani. De ami az általános aspektusát jelenti az érgyógyászatnak, ott tulajdonképpen nagy változás nincsen, mert mind ahogy mondottam, a 70% az érbetegségeknek csak a jó diagnózist igényli, és a megfelelő hozzáállást és életmódbeli ellátást, illetve a konzervatív gyógyszerelést és fizikai aktivitást. Például egy érszükületes betegnek, akinek mondjuk 50 méteren vagy 100 méteren fáj a lába, és úgy döntünk, hogy nem kell műteni, vagy nem kell semmilyen beavatkozás, csak idézőjelbe gyógyszeresen és fizikai aktivitással kezelni, annak kimondottan azt tanácsoljuk, hogy járnia kell, még akkor is, hogyha fáj, addig kell menjen, amíg elkezd fájni a láb, utána megáll, aztán meg megint folytatja, miután elmúlt a fájdalma, mert maga a járás oldalerek kialakulását segíti elő, úgy amikor egy főutat lezárnak, akkor az oldalkeringés kifejlődik, és megpróbálja a vért a távolabbi szövetekbe eljuttatni. Tehát ez a járásterápia rendkívül fontos, és abszolút tudományosan bizonyítottan hatékony.
Főorvos úr, ezt a beszélgetést tehát, ha nem is a jövő héten, de hamarosan még folytatni fogjuk. Ilyen címet javasolnék, az érgyógyászat újdonságai, ha már beszéltünk a lehetőségekről.
Igen, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, mindenképpen szívesen állok elébe. Nagyon-nagyon sokat lehet beszélgetni, mindenképpen javasolnám a hallgatóknak, hogy kérdéseiket küldjék el, és akkor a kérdések alapján még ezeket csokorba szedjük, és még válaszokat tudunk, és azt szerint tudjuk fűzni a beszélgetést. Köszönöm szépen.
Puskás úr, köszönjük, hogy itt volt, és köszönjük a válaszait, kedves hallgatók. A medicina percei erre a hétre ezennel lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Puskás Attila érgyógyász főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk. Elköszönök a medicina műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!